Stúdióban velem van Szebény Szabolcs.
Üdvözlök minden kedves hallgatót!
És itt most ilyen hosszúra sikerült csak a rista, mert a mai este ketten leszünk, illetve velünk van még a technikai segítséget biztosító Koncsik Domokos, akinek nagyon köszönjük a szolgálatát. Gábor barátunkat, ugye akik hallgatnak minket, tudják, hogy még ő szokott itt lenni, most egy ideig nélkülöznünk kell, tehát innentől majd valami új dolgot ki kell találjunk, vagy nem találunk ki semmit, hanem ketten beszélgetünk, de mindenképpen érdekes lesz ez számunkra is, vagy számunkra mindenképpen újra kihívás, mert ezek a régi rádióadások jutnak az eszembe, amikor tényleg ketten ültünk itt a stúdióba, és így zajlott a beszélgetés. Na most az már azért nagyon régen volt, már
volt ugye sokáig, amíg négyen voltunk.
Ó, igen, tehát megszoktuk, hogy sokan vagyunk, innentől kezdve izgalmassá kezd válni a dolog, mert egy rádióadásban az a jó, ha valaki mindig beszél, és nincsenek nagy hallgató szünetek, mert akkor bizony nem lehet tudni, hogy nem romlott-e véletlen el a rádió, vagy nem tekertem-e rossz helyre a gombot, majd igyekszünk kitölteni az időt hasznos beszélgetéssel. Miről is lehetne ma beszélni? Rengeteg aktualitás lenne egyébként, mert olyat is tudok hozni, ami a naptárakban van, tehát a naptárat, ha kinyitom, már pedig én kinyitottam, hogy mi minden van, akkor rengeteg olyan téma van, amihez hozzá lehet úgy szólni, mint ahogy a férfi sátor ezt úgy szokta tenni, tehát hogy ha csak mindjárt azzal kezdem, amilyen alapvetően ez a hónap, és mégis a Mária Rádióban ülünk, ugye ez egy Mária hónap, az október, illetve a rózsafüzérnek a hónapja, tehát ugye ez is lehetne egy történet. Azt mondom, hogy én ezt elengedem, ezt a dolgot. Nagyon jól tudnak erről az atyák majd beszélni, és azok mindig engem sokkal inkább feltöltenek, úgy gondolom, és talán helyesebbek is, mint hogyha én szólnék hozzá. Nekem ezzel kapcsolatosan sokkal kevesebb személyes történetem van, bár van, mert amikor egyszer nem is tudom hány évvel ezelőtt még kint jártunk Erdélybe a feleségemmel, egy családi ilyen közösséghez, éjendés közösséghez mentünk, és egy ilyen kis nyári tábor, szóval néhány nap volt. A lényeg nem is ez a lényeg, hogy kihez, meg mihez, de volt egy olyan pillanat, amikor elvonultak külön az asszonyok, és külön a férjek úgymond imádkozni. És az volt az első ilyen élményem, ahol csak férfiak imádkozták a rózsafüzért, és ez valami hihetetlenül másképp szólt. Tehát annak a rezgés száma volt egészen más, és ez egy nagy élmény volt a számomra, és azt mondtam, hogy kezdem érteni a történetet. De nem vagyok elbizakodott ebbe a tekintetbe, de hogy ezt ajánlom kipróbálni a férfiaknak, hogy ez azért tényleg egy másfajta dolog. Az is nagyon szép, amikor asszonyokkal együtt vagyunk, de ez egy egészen más. A hangtálaknál is vannak ilyen különböző rezgésszámú hangtálak, minél kisebb, minél nagyobb, és egész máshogy halt az emberre.
Szatmár Németibe én is tapasztaltam, amikor voltunk. Ott nem is tudom, hogy veled voltam, de innen is üdvözöljük a
Lehettél velem, mert én egy pár szó jártam.
Csapatot. Ott is volt olyan, amikor csak férfiak és egy egész estén át. És ott voltunk.
Igen. Na, hát valahogy a Szatmár Németi történet is ezeknek a kijárásoknak lett a folytatása, már hogy a mi kapcsolatunk a Szatmár Németiekkel. És tényleg azok remek történetek mind, amikor így együtt voltunk, és akármivel töltöttük is az időt, ez mindig feltöltő volt. Na, de hogy mi lehetne még? Ugye, hát lehetne még az október, mint olyan, én itt nézegettem, hogy mi mindennek a hónapja, ha csak így egybeveszem, hogy a látástól kezdve, de éppenséggel ahogy a november a férfi egészség hónapja, úgy az október az meg a női egészség bizonyos értelemben, hiszen a mellrák elleni küzdelemnek a napjával kezdődik, ugye október 1-jel, és hát ez végül is az egész hónapra jellemző dolog. Ugyan erről úgy nem tudnánk értekezni nyilván, mint a szakemberek, de azért bocsánat, hát párkapcsolatokban élünk minket, és ez nagyon komolyan érint, hiszen nem mindegy, hogy hogy állunk. Ez elég sok nőt érint Magyarországon is, meg a világban, tehát hogy ehhez is biztos valamilyen szinten előbb-utóbb beköszönhet a környezetünkbe, vagy éppen egész közel. Úgyhogy akár erről is lehetne, de ezt is eltenném, mert ennél egy sokkal izgalmasabb téma van egyébként, ami engem megszólított, és nagyon sok mindent utána kerestem, aztán meg amúgy is illeszkedik ebbe az egész éves történetünkbe, ahogy mit próbálunk a férfivá válás útján haladni. Ma van az állatok világnapja, tehát ez egy ilyen nemzetközi nap, méghozzá nem véletlen, mert Ferenc nap is van, és ez az Assisi Szent Ferencnek egy emléknapja, és éppen azért van ezen a napon ez a világnap, mert hogy az Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védő szentje, és hát ez egy remek alkalom, mert én úgy megindította az agyamat, hogy próbáltam belekeresni a műsorújságokba, meg a különböző íróti, meg ilyen megosztó oldalaknak a kínálatában, még más rádiót is hallgattam bizonyos értelemben, hogy hol kerül ez elő ez a téma, előkerül, azt kell, hogy mondjam. Jellemzően az volt az érdekes számomra, hogy jellemzően a hobbi szinten tartott állatokkal kapcsolatosan. Ezt is fogjuk szerintem érinteni. Nagyon sok megközelítés lehet egyébként, hogy ez hogy köthető hozzá a férfi sátorhoz. Tehát mondjuk ez most így egy első kérdés neked, Szabi, bár az előbb már mondtál egy nagyon jó dolgot, mert én ezen kezdtem el gondolkozni egyébként, hogy hát azért ez nagyon sok kérdés, felvetés van, ami bizony a férfi léthez köthető dolog. De hallgatlak először téged.
Hát én azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan alakult az embereknek az állatokhoz való viszonya, ha nem is speciálisan a férfiaknak, de legalábbis, hogy hogyan viszonyulunk az állatokhoz. És akkor úgy mondtam neked talán itt pár perccel ezelőtt, hogy hát legelőször az állat az ugye a vad természetnek volt a részese, amiktől meg kellett magunkat védeni, illetve hogyha olyan szerencsések voltunk, hogy el tudtunk ejteni egy-egy préda állatot, akkor abból tudtunk táplálkozni, megélni. Aztán ugye egy következő lépés, amikor már állatot tartottunk, megszelidítettünk állatokat, uraltuk az állatokat a szó legnemesebbik értelmében, felelősséggel is tartoztunk az állatállományért, tehát elsősorban saját magunk miatt, mert ha elpusztult az állatállomány, akkor saját magunkat sodortuk felelősség, vagy sodortuk veszélybe, de felelősséggel tartoztunk azért a nyájért, vagy azért a csordáért, ménesért, amit tartottunk, és ez már ugye a legújabb korszak terméke, termése, hogy az állatokat már egy egészen más funkcióért tartjuk, ugye ahogy mondtad, hobbi állatként, vagy sokan egyenesen már azt mondják az állatra, hogy társként, legyen az egy kutya, egy macska, de akár egy kis állat, hogy pótolja az emberi kapcsolatainkat, hogyha az valamilyen okból kiesett, akár valaki megözvegyült, vagy egyszerűen csak magányos. Szokták mondani sokan ilyen pejoratív értelemben, hogyha valakinek nincs párja, akkor inkább ilyen cicás lesz, és akkor macskákat tart helyette. Szóval ez is egy érdekes kérdés, hogy az állatokat már ilyen emberpótléknak használjuk, tartjuk. És akkor még ugye nem is beszéltünk azokról az állatokról, amiknek meg ugye funkciója van. Tehát nem feltétlenül eledel, hanem terápiás kutyát említetted, de ugyanúgy lehet mindenféle munkaállat, munkakutya. Még pár évvel ezelőtt is lehetett látni lovasrendőröket az utcán. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés, hogy hogyan viszonyunk az állatokhoz, akár kifejezetten, mint férfiak, hogyan viszonyunk az állatokhoz. És ugye nem említjük az állatvilágnak azt a részét, amiről meg nem is tudunk. Egyrészt azért, mert még Istennek hála, még ott vannak a természetben, és még élnek, szaporodnak, fennmaradnak, bár őket is nagy veszély fenyegeti, de ugye azokat az állatokat is, amik meg, hát mondjuk azt néha, hogy embertelen körülmények között vannak tartva, most nem tudom, hogy mi lehet állattalan körülmény, meg ezzel kapcsolatban is születnek ugye szabályozások, de ezek is ott vannak, ezek az állatok is, és sokszor nem is tudunk erről, vagy csak nem veszünk róla tudomást. Egy kicsit ilyen elvakult ötlet, de én sokszor szoktam azt mondani másoknak, hogy nem feltétlenül kell vegetariánusnak lenni, de aki húsevő, annak egyszer meg kell tapasztalni azt az élményt, látni azt, hogy milyen árat fizetünk azért, hogy mi húst tehetünk, és mindjárt meg fogjuk becsülni azt a azt a csirkemellszeletet, vagy valamit, amit elfogyasztunk, ha tudjuk, hogy annak mi az ára, hogy az ott teremjen az asztalunkon.
Rengeteg jó téma van, tehát rengeteg felütés van, ennyi. És még nem is értünk a végére, úgy érzem ennek a felsorolásnak. Érdekes, hogy te is mindjárt ezt a sorozatot kezdted, hogy honnan, meg hogy kapcsolódunk. Ugye most leginkább a hobbi állatokról volt szó a más csatornákon, ahol hallgattam, és elsőre is ez ugrik be mindenkinek, hogy mondjuk a kutya. De nyilván a kutyával van egy olyan szintű kötődésünk, hogy valójában nem is biztos, hogy mi szelidítettük meg, hanem lehet, hogy ő szelidített meg minket, már hogy a kutyának az őse, hiszen valahogy...
Kölcsönösen.
Igen, tehát hogy ez egy nagyon jól működő bartel kapcsolatnak indult az elején, amiben mind a ketten profitáltak. Ez a bizonyos gyűjtögető vadászó ősünk, aki szintén érzékelte, hogy van ennek haszna, hogy ezt az állatot maga mellé engedi, és hogy ez neki, akkor ugye nem álltunk még a táplálékláncnak ilyen szinten a csúcsán, tehát hogy akkor azért mi is az étlapon szerepeltünk bizonyos esetekben, tehát jó volt a háznál egy ilyen megbízható jelző valami, és tényleg az a bizonyos megszelidítés, azon nagyon jót mosolyogtam, mert én, amikor kerestem a műsorba az ötleteket, nekem is ez jutott eszembe először, és már ott is elnevettem magam, hogy mi ez milyen tündi-bündi kis dolog, hogy megszelidítettük a vadállatokat, pedig ugye az, hogy házi állatosítottuk, tehát hogy domestikáltuk őket, tehát hogy az valójában nem azért volt, mert ülelgetni akartuk, hanem azért, hogy ne kelljen annyit szaladni utánuk, tehát ugyanúgy prédaállatként tekintettünk a dologra. Ez volt az ára egyfajta fejlődési folyamatnak. Ezzel már nem igazán tudunk mit kezdeni, ma is tartunk házi állatokat. Na most ez az állatok világnapja nyilván erről is szól, hogy milyen körülmények között tartjuk ezeket az állatokat, és ezek nagyon fontos kérdések, erről rendelkezik a rengeteg törvény van erre, és rengeteg rendelet, hogy milyen módon kell akár a haszonállatokat, akár pedig a hobbi állatokat tartani. Én rákerestem a Nébiknek a honlapjára ma, hogy áll ez a történet, és bár rengeteg rossz példa van, és ugye mindig a rossz hírnek van inkább terepe a mai furcsa média világban, egy kicsit feje tetejére állított itt mindent, de ott azért szerepel, hogy jobban állunk, tehát kevesebb például a kóborkutya az utakon, a telepeken is inkább megoldottabb, nem azt mondom, hogy nincsenek nehézségeik, különösen azok a ilyen kóbor, vagy kutyákkal, vagy macskákkal foglalkozó telepek, akik ugyan saját erőből oldják meg a dolgaikat, azért nehéz ma talpon maradni, azt kell, hogy mondjam, de mióta rendezettebb, ugye, hogy milyen módon lehet örökbe adni egy állatot, vissza már nem úgy kerülnek. Tehát nem, nincs az, hogy valaki elvitte, és akkor hónap megint az utcán lesz a kis cica vagy a kutya. Tehát, hogy van egy csomó minden. Az megint egy újabb téma, amiről lehet beszélgetni, de nem tudom, hogy idáig eljutunk, vagy hova jutunk egyáltalán, hogy ugye becsippezik ma már, ugye ismerjük ezt a történetet, hogy azonosítóval látják el ezeket az ebeket, meg én már nem tudom, hogy a cicákat is igen, de talán csak a kutyákat lehet egyelőre.
Is.
Hogy pont azért, hogy be lehessen azonosítani, hogy ki ebbe jó is van, meg rossz is, mert úgy is föl lehet fogni, hogy a micsoda ellenőrzési kényszer, meg büntethetővé válsz, hogyha éppen olyat csinál az állat, ami, vagy a gazdája, ami nem. Ugyanakkor meg jó is, mert ha elkóborol, elvesz, könnyebb beazonosítani ki, és nem, nincs akkora bánat, mert megkerül. Tehát, hogy van ennek jó, meg rossz oldala. A jó az az, hogy kevesebb vészel, tehát, hogy eleve kevesebbet csapnak ki az utcára, kevesebb kóborol, megoldhatók. Tehát, hogy vannak pozitív irányú történetek, de ezek ugye jellemzően a hobbi szinten tartott állatok. De hogy innen indultunk, akkor lettek ezek a legeltető együttélés, ahol végül is az nekünk nagyon hasznos volt. Én nem tudom, hogy az állatok egyébként abból mit profitáltak, nyilván semmit, de végül is az ember sokat, mert ez a hihetetlen, kifogyhatatlan fehérje forrás, ugye ez nagyon sokval hozzájárult ahhoz, hogy az agyunk az ilyen szinten tudott fejlődni. Ennek én láttam ilyen előadásokat, vagy hallgattam, ahol ezt taglalták, hogy ez annak is köszönhető, hogy ilyen mennyiségben tudtunk hozzájutni ehhez a nagyon fontos anyaghoz. amit fehérjének hívnak. Persze ma már tudjuk, hogy van ennek előnye is, meg hátránya is, de akkor éppen ez jó volt. Úgyhogy nagyon izgalmas például az a kérdés is, hogy a kell-e például ennyi fehérje. Ez a haszonállatok tartása kapcsán lenne érdekes, ugye? Hogyha ez egy olyan műsor lenne, ami például erről szól, de nem az. Viszont a haszonállatok kapcsán lehet igazán arra koncentrálni, vagy arra fele indulni, amit én kigondoltam így első körbe, hogy nekem például azért szólított meg ez az egész, mert arról szól, hogy azt mondja a felelős állattartás. És ugye itt beszélgetünk mi a férfivá válás kapcsán arról, hogy hányszor halljuk azt, hogy nem tudnak a férfiak elköteleződni, meg felelőtlenek, meg... És akkor itt van ez a történet. És én tudom, hogy vidéken kezdtem az életemet ezen a golyóbison, és egy jó ideig ott éltem gyerekként, aztán mikor a városba költöztünk, akkor azért hiányzott a természet. Akkor az olyan... Tényleg nem ezzel foglalkoztunk, hogy miért szaladgálnak a tyúkok az udvarba. Tehát, hogy úgy tekintettünk rájuk, mint hogy a részei a világnak. Nem volt külön. Nem is... Tehát, hogy ott voltak. Nagyon természetes dolog volt. Tudtuk, hogy a tyúk az egy lábon járó tojásgyár. Tehát nem kell a hűtőbe tartani rekeszbe, mert majd tojnak. Tehát addig nem is vágta le a nagymama úgymond a tyúkot, amíg le nem tojta magát, mert hát ez butaság lett volna. Meg nem is volt hűtő. Tehát, hogy felesleges lett volna, de ettől ő még nagyon szerette őket, tehát, hogy hihetetlen módon gondoskodott róluk. Tehát ellátta őket élelemmel, védte, hogy ne támadják meg őket az élősködők, ne vigye el őket a róka, tehát, hogy ennek is volt bizonyos értelemben valami haszna. Nem tudom, hogy a tyúkok ebből mit értenek meg, mit nem, illetve a többi állatnál se. De azért izgalmas fölvetés volt ez a... Akarsz mondani valamit?
Igen, na mondjad, nekem nagyon érdekes egyébként, hogy hogy viszonyulunk mi az állathoz. Mert valahol elnézést a nagyon durva leegyszerűsítésért, de az állat az valahol az ember és egy tárgy között van valahol félúton. És szerintem a nagy veszély az, amikor vagy teljesen emberiesítjük, tehát úgy kezeljük, mint egy embert, ugye ez lenne ez a kisházi kedvenc, amiről beszéltünk, vagy a másik véglet, amikor meg teljesen tárgyasítjuk, és úgy kezeljük, mintha az egy kődarab lenne, vagy egy, nem tudom én micsoda, egy használati tárgy, amit fogunk, eldobunk, stb. De akár, amit mondtam, hogy hogyan kezeljük ipari mennyiségben az élő állatot. Szóval valahol ez is érdekes. Vannak filozófusok, akik már azt mondják, hogy emberi jogok mintájára legyenek állati jogok. Ugye az a jogban az állatot nem tekintjük jogképes személynek, tehát jogképes csak ember lehet, állat nem.
Én azért imádkozok, hogy ne kelljen ilyen jellegű törvényeket hozni, mert mindjárt törvényt írunk valamiről, azt azonnal ki lehet játszani és meg lehet kerülni. Persze. Inkább az józan paraszti észre, igen, próbálok hatni. Azt tudom mondani, ide akartam valaki lyukadni az előbb, csak nem sikerült végül is egy normális mondatot kihoznom magamból, mert az nagyon nehéz feladat, hogy olyan szinten éltek a természettel a nagyszüleim még kapcsolatban, hogy a házi állat, meg az egyéb dolog, ők ezt egész konkrétan tudták, nem kínozták az állatokat, jól tartották őket. Más kérdés, hogy megették, amikor olyanjuk volt, de most, hogy tényleg fölnyitsz egy ilyen lefóliázott valamit, ugyanezt történik meg, csak nem te követted ezt a dolgot el, legalábbis azt hiszed, de valójában közreműködsz benne.
Megvan neked az Istenek a fejükre estek című film, hogy tudod, Kalahári Busmanok. Ott, amikor a Busman, tudod, úgy kezdődik a film, elejt egy, nem tudom, gnút, vagy valamilyen ottani ilyen patás állatot, akkor egy ilyen szertartás rítus keretében fohászkodik az állat lelkéhez, bocsánatot kér tőle, hogy sajnálom, hogy el kellett ejtenem téged, de a családomnak szüksége van táplálékra, és ahhoz, hogy életben maradjunk, ne halljunk éhen, ahhoz szükség volt arra, hogy téged elejtselek.
Nagyon tehát, hogy ez is milyen van érdekes, egyébként, nem? Már aki filmeket szokott nézni, és nem csak mással tölti az idejét, ugye ott lehetne sorolni, úgyhogy a fiatalabb generációk is átélhetik ezt az élményt, mert ez a amit te mondasz, azért ez egy elég régi film, azt a fiatalabbak.
Hát kevesebben ismerik.
Talán azért látják, igen. Mert eleget ismétlik, úgyhogy lehet, hogy fordul bele, tehát hogy összeakadnak, de például az Avatar című filmnek is van ilyen jelenete, ahol erről van szó, tehát lehet ilyen modernebb dolgokat is hozni, illetve ha néphagyomány szintjén megyünk vissza, akkor tudjuk, hogy ugye áldomást ittak a különböző toroknál, tehát tor volt, nem véletlen, ünnep volt, amikor nem, csak úgy nem követtek el ilyet azért, hogy mert jó kedvük akart volna lenni, vagy miért ne, hiszen ott van. Megvolt mindennek a maga oka, és tehát okkal vágtak, vagy okkal ettek ilyen dolgokat.
És nem azért, mert ez valami nem nagy azért, mert tele
van, nem azért, mert van még a boltba, és el lehet menni. Tehát, hogy éppen pont az az izgalmas, hogy ma beszélgettem a feleségemmel, és mondom neki, hogy hihetetlen, hogy mi minden van a természetben, hogy ezt akartam, hogy erről akarok beszélgetni, hogy mi minden van, ahol gyakorlatilag csak jó passzióból ez a faj, amit úgy hívnak, hogy ember, hát gyakorlatilag öldöklünk. Tehát, hogyha komolyan meggondolod, mert olyan ételek vannak, ami miatt egy egész állatot el kell pusztítani, de közben csak az uszonyát használod, vagy a talpát. Vagy
az agyarát.
Igen, ugye? Tehát, vagy éppen valami, nem tudom én milyen babonaság miatt abba hiszel, hogy az valami egészségre ható hatása van, akár. És ezért pusztítják el, és aztán ott marad. Tehát, hogy ez ilyet még a legbarbárabb ősünk sem követett el, akiről beszéltünk itt az elején, hogy a kutyák, ugye, vagy a farkasok mellé szegültek, mert ők minden alkatrészét fölhasználták az állatoknak, amit elejtettek, mert hiszen szűkösség volt, tehát, hogy hiányban voltak dolgokból. Ma a bőség miatt nagyon durvák tudunk lenni. És találtam egy ilyen idézetet még az elején, ami viszont a lelki oldalra átviszi ezt a történetet, hogy Anatole France mondta azt, hogy amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik. És ez valamilyen szinten arra is válasz, amit te mondtál, hogy én abban hiszek, hogy nem kezeljük talán tárgyként, még azokat az állatokat csak, akik egyébként haszonállatként funkcionálnak, hogy nem tekintjük őket tárgyként, hanem tényleg érző lényekként bánunk velük, és direkt nem kell, hogy szenvedjenek ezek a jószágok azért, mert rosszul tartjuk őket, vagy nem bánunk velük kell. Hiszen tényleg a kutya azért nagyon aranyos történet, és tényleg jól szemlélteti azt, hogy nem igen lehet benne csalódni. Tehát, hogy ha egy kutya valakivel rosszul viselkedik, annak mindig valami nagyon komoly oka van. Tehát, hogy önmagától nem. Ez egy olyan régi történet, hogy valahogy ez már így épült a kutyák genetikájába. Hogy megszületik is, egyből tudja a dolgát.
De nagyon érdekes, az állatoknak is van, ha nem is azt a szót használom, hogy lelke, mert annak van egy spirituális töltete vagy jelentése, de pszichéje viszont van. Tehát ugyanúgy vannak ugye ilyen viselkedésű egyedek, olyan viselkedésű egyedek, ott is nagyon nagy különbség lehet, akár születetten is temperamentumban, de akár azt szerint, hogy valóban, hogy tartod azt az állatot. Most nálunk is van, ahol anyukám lakik, a szomszédban egy kutya, akin hát a viselkedéséből ítélve erősen az a gyanú, hogy nem tartják jól. Erősen csahol, ugat, nem lehet megszeidíteni, ha közel mész hozzá, akkor meg elszalad. Hát most mondj, és egy vizsláról beszélünk, tehát nem egy kicsi kis csivaváról, vagy valamiről, hanem egy termetesebb kutyáról. Hát azért a többség, ha odamész hozzá, annál hevesebben csahol. Ez a kutya meg, amikor távolról lát, hall, akkor ugat, ahogy belefér, de ahogy közelebb mész, elszalad. Tehát ott érezni, hogy ott valami például annak a kutyának a pszichéjében biztos, hogy nincsen rendben. Úgyhogy ilyen szempontból is felelősek vagyunk szerintem az állatokért.
Biztos, hogy mindenkinek van pozitív története is egyébként, hogy persze. Szinte már olyan, hogy családtag a kutya, a hobbi állat, meg olyan is van, hogy érti, amit a gazdája mond, tehát kitalálja a gondot, nagyon érzékeny. Egyébként amikor mondtad, hogy mi mindenre használjuk, akkor azért volt érdekes, mert eszembe jutott, hogy igen, a keresőkutyák, ugye, amik kimondottan ugye egy bizonyos feladatra vannak betanítva, idomítva, és keresik akár a természeti katasztrófában eltűnt személyeket, akár azokat, mert ugye olyan érzékeny az ő észlelésük, akár szaglás, akár hallás, akár milyen más egyéb, amiről fogalmunk sincs, hogy micsoda, de de van nekik, az, hogy megérzik, hogy ott van még egy élő ember, de ugyanígy megtalálják a kábítószert, mert olyan jó a szaglásuk, hiszen sokkal fejlettebb ez a szervük, és ha már október 1, és merrák, azt olvastam, hogy ma már az is van, hogy kiszagolják a kutyák, tehát a megfelelően idomított kutya igen, képes kiszagolni a daganatos betegségeket is bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy nagyon, nagyon izgalmas, hogy mi mindenre képes, és tehát, hogy ezek ugye ezt szívességből csinálják, hát hiszen most Juti falatér megy a történet. Mm-hmm. De amiért ez izgalmas a férfi sátornak, akkor kanyarodjunk már oda-vissza, vagy végre kezdjük el ezt a részt, hogy amikor én gyerekként felnőttem ebbe a vidékies környezetbe, és a része volt az állatok, akkor egész konkrétan belenőttünk ebbe, hogy az állatokról gondoskodni kell, nem kellett elmagyarázni. Ezzel azt is megtanultunk, hogy vannak olyan élőlények a Földön, akár állat, akár ember aztán, akikre nekünk kell figyelni. Akár egymásra is, de mert hogy a ló se lép a lábadra. Tehát milyen érdekes, hogy a ló az vigyáz arra, hogy te mellette állsz, hogy ne lépjen a lábadra. Ő is figyel. Ezt tapasztalhattam, amikor kipróbáltuk ugye a férfi sátor keretein belül, hogy milyen az, hogy lovagolni. És ma mi az, ami történik? Az, ami velem, mikor fölköltöztem Budapestre, hogy be kellett szerezni valamilyen állatot. Ugye, és nem csak kutya meg macska a világ, mert vannak hüllők, vannak madarak, vannak rovarok, kígyók, békák, egyebek, mindenféle dolgok, van, aki a lepkék szerelmese, azt nagyon nehéz otthon tartani, de nekem például madarak voltak, amiket próbáltam tartani, meg utána halak, de egyben mindegyik, akármelyiket is próbálkozol tartani, egyben mindegyik ugyanaz, hogy mindegyikről gondoskodnod kell. Tehát ezt megtanulod. Nincs szombat, nincs vasárnap, nincs az, hogy most esik az eső, és akkor nem akarom levinni. Tehát, hogy ez a fajta, hogy ez egy olyan nagy elköteleződés, azt hiszem, amivel ma a gyerekeket nagyon nehéz úgymond közel hozni hozzájuk, hogy mi is az, hogy elköteleződés. Talán ezen keresztül lehet a legjobban ezt prezentálni, hogy nem beszélni róla, nem magyarázni, könyveket olvasni fel, meg szakértőket odahívni, és akkor majd meggyőzni. Ja, itt ez a könyv, olvasd el, vagy hallgass meg ezt az előadást, hogy venni neki egy kutyát. Ahogy régen 8 éves korában rábízták a gyerekekre a libákat, hogy akkor hajtsák ki a mezőre, aztán mert van idejük elég, és akkor azok ott a libák amúgy elvoltak, csak odáig meg vissza kellett hajtani őket, de nagyjából tudták is, hogy merre akarnak menni. Sokkal inkább arra kellett vigyázni, hogy máshova ne akarjanak menni, tehát hogy a feladat inkább ez volt, de mégis egyfajta felelősség volt. Akkor onnantól kezdve az a gyerek felügyelte, ezt kellett, meg volt az, hogy mire képes. Ma ezt ugyanígy el lehet érni, hogyha kap egy kiskutyát, kap egy kis cicát, vagy bármilyen állatot, hörcsögöt, vagy éppen akváriumi díszhalat, mert ott az mindennapos tevékenységé fog válni. Mindegyiket gondozni kell, a megfelelő körülményeket kell neki biztosítani, etetni, itatni, sétáltatni, tisztán tartani, megfelelő hőmérsékletet akár biztosítani. Tehát, hogy ez egy igazi elköteleződés, és nincs kibúvó. Ma én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok esetben felnőnek új generációk, vagy személyek, egyének akár. Nagyon könnyen azt lehet mondani, hogy hát akkor nem. Én most nekem ezt terhes csinálni, és nem jövök. Ezt egy állattal nem lehet megtegyük. Igaz, milyen érdekes, hogy van egy állat, egy kutyát elhozol a menhelyről, és mondjuk 15 évig fog élni, be van csippezve. Azzal foglalkoznod kell, az 15 évig minden egyes nap kétszer legalább foglalkoznod kell vele. Ugye, még akkor is, hogyha kertes házad van. Tehát, hogy valamit kell vele kezdened. És váltakoznak az évszakok. Eső van, hideg van, meleg van, nem tudsz elutazni, mert hova viszed, oltást kell adni, rengeteg ilyen feladat van. De, ha nem az állatokról van szó, akkor ma melyik projekt az, ahol te 15 évre ilyen szintű elköteleződést válasz, mondjatok, vagy mondjál nekem ilyesmiket, igaz? Tehát, hogy ma nagyon könnyű kifarolni.
Hát igen, és egy jó előszoba lehet a gyermekvállaláshoz, ha úgy tetszik, mert az meg aztán nem is 15 éves projekt.
Hát ha eljutunk ugye? Odáig, de én remélem, hogy igen, sikerül odáig eljutni, de én ezt tartottam a legfontosabb dolognak, hogy ma nagyon kevés olyan helyzetet tudunk generálni a gyerekeinknek, amiben ők is jól érzik magukat, és ugyanakkor egy nagyon fontos dolgot tanulnak meg. És talán ez a leginkább izgalmas ebbe a mai napban, hogy van egy ilyen...
És talán napon. Minél korábban, annál jobb, mert sokszor azt látom, hogy a szülők már ugye, és ez egy jó dolog, próbálják partnerként kezelni a gyereket, és együtt megvitatni azt a döntést, hogy na legyen-e ilyen állat, legyen-e olyan állat, és akkor sokszor a szülők arra jutnak, hogy hát te fiam, lányom, te úgyse gondoznád úgy, én nekem meg nincsen kedvem helyetted gondozni az állatot, úgyhogy akkor inkább nem vállalunk állatot. Majd, ha önálló leszel, később külön költözöl, majd akkor te magadnak, ha akarod, veszel, de én helyetted nem akarom gondozni, hogy valahol lehet, nem tudom, hogy lehet ezt jól csinálni, de lehet, hogy először a szülőnek kell megelőlegeznie azt, hogy jó, akkor vegyünk egy állatot, viszont utána tényleg következetesen a gyereket addig nevelni, amíg ő hozzá nem szokik ahhoz, hogy bizony ez a napi rutin része, és bizony addig nem megyünk lefeküdni, addig nem nézünk mesefilmet, addig nem csinálunk, nem tudom mit.
Azért izgalmas, amit most így fölhoztál, mert hogy tényleg van itt is egy vákum. Tehát, hogy az, amit mondtál, ez tényleg jelen van, mert van egy ilyen vákum a történetben, hogy igazán nem is tudjuk. És erre is van egy kezdeményezés, ez azért mosolyogtam itt közben, mert van egy ilyen, a Nébiknek szintén van egy ilyen gazdiképző. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy a kutyát akarsz tartani, akkor elvégezhetsz egy ilyen gazdiképzőt, ahol elmondják, hogy milyen fizikális, tehát megtanultad valamikor az általánosban, hogy miből áll össze, de igazán ezt már rég elfelejtetted. Tehát nem a gyereket, a felnőttet tanítják meg arra, hogy milyen igénye van egy ilyen állatnak. Hogy kell vele gondolni? Milyen jelzéseket ad? Hogy lehet észrevenni, a beteg, vagy kiszárad, vagy bármi? Tehát, hogy elmondják, hogy ez mivel jár, milyen felelőssége. Nem, hogy először hú, de aranyos lenne, aztán úgy járnak, mint a húsvéti nyuszik, hogy megvettük, és aztán na, hova adjuk le, mi lesz vele, mert megunta mindenki. És nem jó, ha megdöglik, mert akkor meg mindenki sír. Tehát, hogy van felelős felkészülés, vagy meg lehet kérdezni ilyen tenyésztőket nyilván, vagy pedig akkor van egy ilyen most már, hála a jó Istennek, hogy van, hogy ezt el lehet végezni, és akkor a gyereket így lehet talán a leginkább belevinni, hogy mi magunk is benne kell legyünk. Nem egy feladatot kell a gyerekeknek vagy a fiataloknak a nyakába lőcsölni, mert az biztos, hogy nem fog igazán jól működni, hanem egy olyan szemléletmódot átadni, ami ezzel jár, és az ezen keresztül tanulhatnak meg valamit. És aztán ennek a legnagyobb haszna én szerintem nem csak az, hogy ezt az elköteleződést, megfelelősséget, hanem akinek tényleg volt egy ilyen állat az életében, az másképp gondolkozik a vadállatokról is, mert most arról nagyon nem beszélünk. Mert erre sehol nincs igazán idő, de valójában ugye, amikor azt említetted te is, meg én is, hogy hát már most kivontuk magunkat ebből a vadászügyletből, éppen ugye zajlik egy vadászati kiállítás, és hogy mekkora fölhördülések tudnak ezzel kapcsolatosan is lenni, mert hát attól függ, hogy honnan akarom megközelíteni a problémát. De ugyanígy a vadállatok, ami nem kerül a látókörünkbe. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy oké, lehet, hogy egy sertés tartás az lehetne másképp is csinálni. De végig kell gondolni, hogy vajon, ha pálmaolajjal töltöm meg, vagy kenem meg azokat a dolgokat, mert valamilyen ilyen, mert margarint veszek, és a margarinnak mondjuk a 30% a pálmaolaj. És ezért kiirtották a gorilláknak az élőhelyét, hogy pálmákat lehessen ültetni, vagy veszel avokádót, ami milyen finom, mert ilyen krémes meg tudsz, de ugyanígy jártak az egyéb őshonos fajok, mert kiirtották az ő területeket, hogy nagyon jó pénzért avokádót lehessen termelni, miközben itt nekünk nem feltétlen van szükségünk avokádóra, valljuk be őszintén. Tehát tudom, hogy jó, meg finom, de éppenséggel egész másképp lehetne erről beszélni, és akkor még rengeteg olyan területe van ugye a vadvilágnak, amihez hozzá se tudunk szólni a halászattól kezdve, hiszen azt már annyira nem látjuk, hogy szinte el is hisszük, hogy nem történt semmi. Pedig tudjuk, hogy igen, hiszen a veszélyeztetett fajok listája, ennek is utána néztem, gondold ezt végig, gyakorlatilag olyan 30%-a közelít ehhez a történethez, hogy veszélyeztetett faj, tehát rajta van ez a listán. És ez egy hihetetlen nagy szám. Magyarországon a védett állatok száma több, mint, vagy a védett fajok száma több, mint 2000. Ezt gondold végig. Tehát nem tudjuk. Csak egy aranyosat mondok, így zárszónak, mert most már nagyon rövid az idő, és el kell lassan búcsúzzunk, hogy nem gondolnád talán a sűn. Ez egy kis aranyos állat, ugye? De senkinek nem jutna az eszébe, hogy azért ez egy védett, méghozzá erősen veszélyeztetett faj Magyarországon. Mert hát ott van, kis aranyos. És olyan jó pofa dolog. De azért egy csomót elütnek az utakon, így meg van, egyéb helyeken. Úgyhogy ez a kis aranyosság nem biztos, hogy sokáig lesz velünk. Aztán, hogy ennek van-e következő, vagy hogy mi a jelentősége, nem tudom. De nem is ez a lényeg, hogy egy vagy két fajt megmentsünk, mert régen is kipusztultak fajok mindenféle különösebb beavatkozás nélkül. Sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy hogy viszonyulunk a minket körülvevő világhoz. És erre egy nagyon jó alkalom szerintem az, hogy ezek a házi állataink vannak. Férfi sátor. Ennyi fért bele. Szabi, köszönöm neked, hogy itt együtt voltunk.
Én is köszönöm szépen. Van mind gondolkodnunk.
Hát igen, és két hét múlva jövünk megint 18-án. Akkor is várjuk a kedves hallgatókat ide a
igen, hát
rádiók elé.
Én zárszóként annyit mondanék talán, hogy tényleg tapasztalja meg mindenki azt, hogy hogyan lehet önzetlenül szeretni egy állatot, mert az ember saját lelkét üdíti vissza, hogyha az ember ezt átéli. Egy állat nem beszél vissza, egy állat nem tud úgy megbántani minket, az csak hálával fogadja, ha szeretjük, úgyhogy kívánom ezt mindenkinek, és áldott kellemes szép hetet.
Ez volt a Férfi Sátor, Fekete Vilmos műsorvezető búcsúzik a kedves hallgatóktól, Szebényi Szabolcsnak köszönöm, hogy itt volt velem, és Koncsik Domonkosnak a technikai segítséget, a kedves hallgatók hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, és két hét múlva várjuk Önöket szintén nagy szeretettel. Adjon Isten jó estét a viszonthallásra.
Minden jót, jó éjszakát!
Hírpercek.